Rádöbbentem, hogy az a pasas, aki magukat írtja, szisztematikusan dolgozik, előre megírt, forgatókönyv szerint. Van itt még valami, amit nem értek. Ha úgy ismeri a kastélyt, mint a tenyerét, miért bolyong étlen szomja, ahelyett, hogy a konyhából bespájzolt volna magának? Ha-ha, bespájzolni. Ha csak a maguk titokzatos ítélet végrehajtójának sikerül, neki nyilvánvalóan van miből. Azt hiszi, nem tettem meg mindent, hogy megmeneküljek az éj haláltól, csak hogy a maguk Francisza és az a csirkefogó úgy elzárják a kaját, hogy lehetetlen hozzáférni. Magának, aki úgy járkál kiba a szobákba, mint a húzat. Én egy-két szobába tényleg betörtem, találtam is némi italmaradékot, de az inasok számkombinációs zárjaival nem bírtam. Istenem, úgy őrzik a hideg marha nyelvet, mintha hasadó anyag lenne. Ültem a székben, a fákja lobogó lángjára bámulva, és megpróbáltam összeszedni a gondolataimat. Philippa Clay hadnagy vallomása új ösvényre lökte az ügyet. Megerősítette a gyanumat, hogy az elragadó kísértetnek és a kastélyban történt gyilkosságnak semmi közük egymáshoz. Két szál fut egymás mellett. Ezek néha találkoznak, időről időre össze is keverednek, aztán ismét csak szétválnak. Megráztam a fejem, és felálltam. A szék recsenésére a szundikáló Philippa felriadva felém fordította a fejét. Jézusom, azt álmodtam, hogy el ne mondja, úgyis elég a bajom. Amíg álmodozott, döntöttem a sorsáról. Látja, ez érdekel. Megtart, vagy elcserél egy fiatalabbra?
Bezárom.
Bravo! Mindig is imádtam az agresszívan birtokló férfiakat.
Arra gondoltam, nálam van a legjobb helyen. Akassza be mögöttem a láncot. Ha valaki megpróbálna betörni.
Ne féljen, zsaru vagyok. Nézze, én...
Mi van?
Nem tudnék segíteni magának valahogy?
Már így is sokat segített. Megindította az agyműködésemet.
Kollégái meg vannak győződve róla, hogy még a lehetetlenre is képes vagyok.
Vágtam egy grimaszt, aztán elindultam az ajtó felé. Csukja be mögöttem, vegye ki a kulcsot a zárból, akassza be a láncot.
Megtudhatnám, hova megy?
Ez már az én dolgom. És ha, hogy is mondjam, csak hosszabb ideig nem kerülnék elő, próbálja meg kijutni a házból. Reggelre csökken a hurikán ereje. Nem szabad itt maradnia.
Sziszegve oda piceget hozzám, megállt előttem, és keményen a szemembe nézett. Hajoljon le!
Mi az ördög?
De azért lehajoltam. Lehúzta a fejem, és gyors, futó csókot nyomott a homlokomra. Ezt a Miami rendőrség kábítószercsoportjától kapja. Sok szerencsét!
Ritkán volt az életemben olyan pillanat, amikor nagyobb szükségem lett volna a szerencsére, mint most. 21. Valami azt súgta a lelkem mélyén, hogy ha hamarosan nem találom meg Bernie Simpsont, felkerülök a falra a többiek mellé. A fáklyák lágy sercegése halk gyász zenének hatott, és mintha minden sarokból a láthatatlan Vladimir Tédrék ördögarca vigyorgott volna rám. Philippa szavai még egyre ott zsongtak a fülemben. Van valahol egy forgatókönyv. Valakinek az agyában, és ezt képekre festette. Megtöröltem a homlokom, és tétovázva elindultam előre. Ez volt hát Bernie Simpson és a szerencsétlen George Severson titkolózásának az oka. Ők is rájöttek arra, amire Philippa, hogy előre megírt, forgatókönyv szerint zajlanak a gyilkosságok. De miből jöttek rá, Jézusom, miből? Mit is mondott Simpson, amikor elkapta? A kalapot figyeljem a fejükön. Szeggel a kalapot. A kalapot. Megfordultam, és fittyet hányva, a sarkokban megbúvva árnyaknak, rohanni kezdtem a Negrescu Dan testvérek szobája felé. 22. Rövid futás után lefékeztem. Körülnéztem, aztán halkan megkopogtattam az ajtót. Pár másodperc múlva még egyszer megismételtem a műveletet, és amikor erre sem érkezett válasz, tovább mentem a következő ajtóig. Kopogtattam. És addig vártam, míg megszólalt odabentről egy ismeretlen ismerős hang. Ki az? Lawrence.
Menjen innen!
Elutasító és türelmetlen volt, mintha nem is történt volna köztünk soha semmi.
Nyissa ki, kérem! Mit akar?
Lánc sörrent, és amikor végre kinyílt az ajtó, hátra hököltem a meglepetéstől. Tudat alatt arra a Viorikára számítottam, akinek fekete holló haja derekát verte, aki... Ez a Viorica azonban. Viorica Negrescu Dan hercegnő volt. Fehérre mázolt arccal, reszelős ideges hanggal, vérvörös ajakkal, a fekete mágia papnője. Beszélnem kell a testvéreivel. Megvaraglott a szája, aztán furcsa, nyögésszerű hang szakadt ki rajta, amit jaj kiáltásnak is vehettem. Volt valami természet ellenes a mozgásában is, szegletes és darabos volt, mint a narkósoké, szeme mereven, üvegesen csillogott. Viorica, Jézusom, mi baja van? Elnézett a vállam felett, és ismét kiszakadt belőle a keserves nyögés.
Nem beszélhet velük.
Miért, hol vannak? Mondjon már valamit az Istenért. Az ajtó félfánk támaszkodott és vinnyogni kezdett, mint egy sebesült állat. Beugrottam mellett a szobába, és körülnéztem. Az akasztott bábú ott himbálózott a mennyezetbe vert kampón, a másik kettő a földön hevert. Viorica! Felnézett rám, égetett a szeme, mint a parázs.
Nincs elég erőnk,
mondta rekett, sosem hallott hangon.
Le fog győzni bennünket. Miért van az, hogy a gonosz ereje mindig nagyobb, mint a jóé?
Viorica, hol vannak a testvérei? Felemelte a fejét, a másik szoba felé mutatott.
Ott.
Most jöttem onnan.
Ott.
Éreztem, hogy összeszorul a torkom, verejték öntél a testem minden négyzetcentiméterét. Enyhe húzat támadt, és a kampora akasztott szalmabából lassan forgásba kezdett. Viorica az ajtó félfához támasztotta a homlokát, és feljajdult.
Nem segítettél, nem segítettél, Marita Domne, felséges urunk, miért nem segítettél?
Előbb azt hittem, nekem szól a szemrehányás, csak másodpercekkel később vettem észre, hogy a nyakában függő amulettet markolásza görzsbe merevedett ujjakkal, Hunyadi Mátyás képét. Megragadtam a karját, és erőteljesen megráztam. Voltál odabent?
Nem, nem, nem.
Akkor miért? Felemelt a fejét. Annyi gyűlölet volt a tekintetében, hogy visszahőköltem tőle.
Nekem nem kell bemennem, hogy tudjam, mi történt. Ő az erősebb, pedig mindent megpróbáltam. Nem bírok vele.
Eleresztettem a kezét, és kivágódtam az ajtón. Felgyorsítottam a mozgásomat, aztán futtából, lazán, másik szoba ajtajának a kilincse alá rúgtam. Az ajtó megemelkedett, és szétrobbant előttem. Deszkalapok repültek a levegőbe, por és faforgács borította be ruhám. Súlyos részkrincs húzott el a fülem mellett, neki vágodott a folyosó falának, s levert róla jó négyzetméternyi vakolatot. Mindig is tudtam, hogy jó nagyot tudok rúgni. Azt azonban nem sejtettem, hogy ekkorát. Viorica a falnak támaszkodott, és szemére szorította a tenyerét. Viorica, jól van? Elvette a kezét az arc elől. Nem tudtam, mitől sír. A por és törmelék felhőktől-e, vagy attól, ami mögötte vár rá. Viorica, én... Sorra nyíltak az ajtók. Előbb Seymour bukkant fel, revolver a kezében, majd Jeff Holland. Kim Seggal, villog, acélszürke szemével és farkas mosolyával végül Nordkott a festő. Jeff szájában elmaradhatatlan szivar csonkjával belegázolt a folyosót borító törmelékbe. Magas, Lawrence! Mit csinált már megint? Felhúztam a vállam, és az ajtóra mutattam. Én egyszerűen csak oda rúgtam a kilincs alá. Lehajolt, megvizsgálta a deszkadarabokat, a fűrészporba is beledugta az ujját, aztán felegyenesedett. Hát, ha egy mód van rá, az én ajtomba ne rúgdossam bele. Különben mi a fene volt a cipő órára kötve? Tányérakna? Villók megkaparta leomlott falat, aztán rám szegezte a szemét. Hogy csinálta? Elmondtam, hogyan. Ahogy a szakkönyvekben meg van írva, kilincs alá rúgtam. Szabadna tudom, hogy miért? Persze. Nem nyitották ki. És ez magának elég indok ahhoz, hogy kilincs alá rúgjon? Kérdezte a közben felbukkant Villa Prades. Jobb helyeken kopogtatni szoktak. Seymour ekkor vette csak észre, hogy Viorica-val történt valami. Bocsásson meg, kisasszony, megsebesült?
Nem, igazán nem.
Belenézhetek a szemébe? Előfordulja a faszilánkok.
Mondtam, hogy semmi bajom, hagyjon, kérem.
Seymour hátralépett, és tanácstalanul széttárt a karját. Alig egy méterrel a küszöbön túl már meglepően tiszta volt a levegő. Félig égett fákja sercegett a falon, és a légnyomás szele csak egy félig teleírt papírlapot sodort le az asztalról. Villám gyorsan rápillantottam. Erőteljes férfias kézírással írták. Az asztalka túlsó oldalon ott ültek a Negrescu Dan testvérek. Nevük közé illően fekete, szorosan gomboló ruhájukban pihenő varjakra emlékeztettek. Lábukat feltették az asztalkára, kalapjukat mélyen a szemükbe húzták, mint füllett délidőben ivójuk előtt sziesztázó kovbolyok. A Negrescu Dan testvérek ügyet sem vetettek rám, sőt, a többiekre sem. Nem érdekelte őket a felrobbant ajtó, a szállongó por és faforgács, de még a gyász zene sem, amely ebben a pillanatban hangzott fel a folyóson. Kiki vérmérséklete szerint vette tudomásul a történteket. Viorika a falhoz nyomta homlokát, és hangtalanul zokogott. Biztos voltam benne, hogy amióta csak kiszakadt az ajtó, egyetlen pillantást sem vetett befelé. Mint aki nem kíváncsi rá, mi van a szobában, mint aki pontosan tudja anélkül is, hogy a saját szemével győződne meg róla. Seymour halkan füttyentett, kibiztosította a revolverét, akárcsak Jeff Holland. Miss Segal szorosan Jeff mögé húzódott, Villa Prades pedig idegesen felvihogott. Jézus atyám! Ezek meghaltak emberek! Mit beszélnek? Mi az őr? Mr. Parrish állt az ajtóban, és rémült, kerek szemekkel bámulta a pihenő kóbolyokat. Mögött a két zenész arra a szívbe markoló dallamra váltott, amelyet akkor hallottam először, amikor felfedeztük Miss McKélt a főző üsben. Jeff kivette a szivarját a szájából, és a kegyelet legkisebb jele nélkül bevezényelte a rémült képű titkárt a szobába. Jöjjön, csak jöjjön, gyönyörködjék a művében! Parrish lekapta szarukeretes szemüvegét, és idegesen beletörölgette bársony zakója szárnyába. Én Jézusom! Hogy történhetett? S hogy érti azt, hogy az én művem? Húzat támadt odakint, mintha valahol kinyitottak volna egy ablakot. Szerencsére csak egyetlen, erős széllőkés száguldott végig az üres térre, aztán ahogy jött, ugyanúgy el is halt a folyóson. Ahhoz azonban volt elég ereje, hogy meglebbentse Nicolé Negrescu Dan kalapját. A fekete, széles karimájú fejfedő milliméternyit sem csúszott előre, pedig a fizika törvényei értelmében előre kellett volna csúsznia. Letérdeltem a halott férfi mellé, megfogtam a csuklóját. Ujjai már merevek voltak. Nehezen engedték el a világos, festetlen, gyalult fából készített szék karfáját. Legugoltam, hogy alul nézetből is szemügyre vehessem. Kalapja karimája pontosan az orra hegyéig ért. Kinyújtott mutató ujjal, megpróbáltam hátrébb csúsztatni, de nem ment. A holló fekete haj és a fákja uraló fénye majdnem elrejtették előlem azt a megalvadt, sárgás kocsonyával keveredő vércsermelyt, amely még el sem érte a bőrét, már is megdermett. Valaki nagyot szusszant mögöttem, különben csendülte meg a szobát. A zenészek diszkrét hangerőre váltottak. A húros hangszer alig-alig játszott, csak a síp víjogott, párját vesztett, kedvetlen kesejüként a folyóson. Felemelkedtem, s immár felülnézetből néztem le rájuk. Elővettem a zseblámpámat, és felvillantottam. A két fekete kovboly kalap közepén fehér, alig másfél centiméteres fémkör csillogott. Minden bizonnyal egy-egy jókora acélszeg feje. Szeggel a kalapot! Szeggel a kalapot! Hallottam a távolból Bernie Simpson rémült hangját. Engedjen el, szeggel a kalapot! Arra riadtam fel, hogy Jeff a könyökömet rázza. Mi van, Lawrence, rosszul van? Mr. Parrish a torkát köszörülve oda tántorgott hozzám. Mr. Lawrence, mi történt velük a jó Jézusát? Mi történt velük?